a idő heti 44 óránál többre. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos szabály, mert azért, és csak a különbözetettel lehet így áttologatni, azzal lehet így munkálkodni, így változtatni, mert az az igazság, hogy ez nem lehet ok arra, hogy valaki végképp aztán berakadjon a 44 órás munkahelyre.
Legalábbis a munkatörvénykönyv szerint.
De hát majd meglátjuk, ugye ez most fog majd elkezdődni, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni, mert igazság szerint, hogyha a munkáltató nem tud biztosítani a munkavállaló számára állást, vagy munkaidő munkával nem tudja ellátni, akkor állásidőt kell neki fizetni, és hát ez pedig a személyi alapérnek a mértéke.
Vissza fogunk még térni természetesen ebben a műsorban ezekre a kérdésekre. Lukkovics Marianna, az MSZOS szakértő jogásza volt az elmúlt negyed órában a vendégünk. Köszönöm szépen,
köszönöm
hogy rendelkezésünk
állt,
viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Kedden este 9-kor Basszus. Blues rajongók figyeljenek. Azok főleg, akik enni is szeretnek, mert július 1-től egészen vasárnapig tart Pakson a 17. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. Deák Biltől a Babig Chris Farlowig rengeteg előadó hallható. Napi egy ingyen sör mellett. Nem is szólva a főzőversenyről. Nemes Nagy Péter csinál kezdet az eseményhez. Pencsik Gyula műsorvezetővel várja önöket a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
A Basszus című műsor támogatója a Columbus Jazz Club és a Columbus Pub gazdája, a Várnagyi Kft.
Közlekedési hírek.
Beállt a közúti forgalom a fővárosban, az összes főbb közlekedési útvonalon dugók alakultak ki, így a Váci, az Andrássy, a Kerepesi és a Rákóczi úton, a Kiskörút és a Nagykörúton, valamint a Hungária körúton is áll a forgalom. Nagyon lassú a haladás az autópályákról bevezető útszakaszokon is. A rakpart lezárások, valamint a Kecskeméti utca lezárása miatt alakultak ki a torlódások, ehhez adódik még, hogy hétfőn egyébként is nagyobb a forgalom a szokásosnál. A dugó miatt a 8-as, a 15-ös, a 83-as trolipótló, valamint a 86-os buszok mintegy negyed órát késnek. Fejér megyében a Székesfehérvár és Zámoly közötti összekötő úton akadozik a forgalom, mert a heves záporoktól, zivataroktól nagy mennyiségű víz lepte el a burkolatot.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:40, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Pénzhez jutottak a diósgyőri acélművek dolgozói. Lakatos Imre, a cég vasas szakszervezetének titkára a Klubrádió Szolidaritás.hu című műsorában elmondta, hogy a ma kiosztásra került gyors segét nem a munkáltatónak, hanem a szakszervezetek összefogásának köszönhetik. A Dunafer 500 ezer, a Vasas Szakszervezetek Országos Szövetsége pedig 1 millió forintot szavazott meg a nehéz helyzetbe került munkavállalóknak, akik még nem kapták meg májusi fizetésüket. Fuzárium toxin fertőzés miatt visszavonta egyes termékeit a Cerbona. A Durillo és Durum márka nevű Durum száraz tészta termékeiket vonták vissza a fogyasztók egészségének védelmében. A Cerbona abból a lisztből készítette ezt a két terméket, amiről bebizonyosodott, hogy fertőzött. Annak sem kell megijedni, aki a közelmúltban fogyasztott ebből a két tésztából, mert a főzés során a szennyeződés a törvényben megengedett határérték alá csökken. Elérte a fővámteret a 4-es metró fúrópajzsa. 6 hétig tartott, amíg átértek a Duna alatt a pesti oldalra. A munka jelentősebb nehézségeket, munka során jelentősebb nehézségek nem merültek fel. A pajzs északi párja néhány napon belül nekivág a folyó alatti 300 méteres szakasznak. Az áradások nem veszélyeztetik sem az alagutat, sem a szerkezetkész állomásokat. Az agyagréteg megvédi az alagutat a vízszivárgástól, az állomások területére pedig a valahamért legmagasabb vízállás esetén sem tudna betörni a folyó. Újabb árhullám várható a Duna magyarországi szakaszán, mert a folyó Bécs felett ismét intenzíven árad. Nagybajcsnál néhány centimétert apadhat a folyó, de a harmadfokú árvízvédelmi készültséget nem mérséklik, mert az apadást lassú visszaáradás követi majd. Komárom és Esztergom térségében továbbra is fenntartják a másodfokú árvízvédelmi készültséget. A fővárosnál ezekben az órákban tetőzik a Duna 716 cm-en, majd átmeneti lassú apadás kezdődik a visszaáradás előtt. Jelentősen drágulnak az üzemanyagok szerdától. A benzin 13, a gázolaj 15 forinttal kerül majd többe. Az áremelkedést az ÁFA és a jövedéki adó emelése okozza. A MOL egyébként csökkentett volna a héten 6, illetve 3 forinttal, ezért emelkednek csak 13 és 15 forinttal az árak. Az emelések után a benzin adótartama csak nem 165, míg a gázolai 145 forint lesz. Végül az időjárásról. Folytatódik a meleg, de erősen felhős, gyakran záporos, zivataros idő. Helyenként vihar is kialakulhat. A hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap még hasonló idő lesz, de szerdától már igazi strandidő és kánikula várható. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Lények.
Vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A 21. század egyik kulcsa az innováció, amely a technikai fejlődés további előrehaladását segíti. A kutatás fejlesztésre, valamint az innovációra fordított pénz tekintetében Magyarország bizony jócskán elmarad az uniós átlaghoz képest, és most a válságkezelés miatt még ez az összeg is majdnem lecsökkent. Pedig, mint állítják a szakemberek, éppen az innovációra fordított kiadások növelése segítheti a válságból való kilábalást. Vendégeink az innováció beható ismerői, egyben érintettjei is, Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, és Kuti László, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnöke. Mindkettejüknek jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levélben tiltakozott a miniszterelnöknél, mégpedig azért, mert a jövőben nem akart fizetni az állam az innovációs alapba. De megszólalt az ügyben az akadémia elnöke is, és a menedzserek szövetsége is. Megtenni, hogy elmondaná, hogy mi történt is valójában, Szabó úr?
Az történt, hogy a kormány abban az úgynevezett csaláta törvényben, amiben rendkívül sok jogszabályt változtatni kívántak, egy olyan paragrafus vetett, amely paragrafus annyit törölte volna azt a pillanatnyilag fönnálló állami kötelezettséget, hogy az innovációs alapba az állam befizessen. Az innovációs alap ugyanis jelenleg úgy működik, hogy a vállalati befizetéseket a 2 év átlagának megfelelő összeggel minden évben ki kell, hogy egészítse, magyarul megduplázza a költségvetés. Ezt a kötelezettséget szüntette volna meg ez a jogszabályváltozás. Egyébként, hogy a számok is elhangozzanak, az utóbbi években a költségvetés befizetése az 21-22 milliárd volt általában.
Vagyis nagyon nem kevés pénzről van szó. Az innováció fontossága talán már attól is csökkent, hogy megszűnt az innovációs miniszteri poszt, aminek még nem régen nagyon is örültek a kutatók. Kuti úr, mi erről a véleménye?
Hát ugye szakszervezetünk hosszú évekig, majdnem 2 évtizedig harcolt azért, hogy legyen kormányzati gazdája a kutatásnak. Végre ez megtörtént. És utána egy kormányváltásnál, következő kormányváltásnál megszűnt, mert hát túl sok volt a miniszter, vagy nem tudom mi, tehát nem igazán komoly érvek voltak. Itt ezt mi tiltakoztunk ellene, és hát fölhívtuk a miniszterelnök úr figyelmét, hogy azért ezt nem kellett volna. Annyi ígéretet kaptunk, hogy valamilyen miniszterelnöki hivatali szinten, tehát államtitkári szinten majd valami megoldást keresnek, ez a megoldás azóta sem tett meg.
Térjünk egy pillanatra vissza arra, hogy mi lett volna, ha, tudom, hogy az ilyen kezdetű mondatokra hát nem túl könnyű válaszolni, de mi lett volna, hogyha tényleg megszűnik az állami hozzájárulás, elindított volna ez egy láncreakciót? Itt például arra gondolok, hogy ugye cégek is befizetnek, esetleg fennállhatott volna annak a veszélye, hogy a cégek is megszüntetik, leállítják a befizetésüket?
Hát ez a veszély mindenképpen fennállhatott volna, mert természetesen a befizetés az egy olyan kötelezettség, ahol a cégek nem bújhatnak ki, de azért tudjuk azt, hogy Magyarországon nagyon sokszor meg szoktak próbálni kijátszani különböző kötelezettségeket. Az innovációs járuléknak éppen az volt a lényege, mint egy pár, mint 2003 környékén, amikor a bevezetéséről szó volt, hogy akkor is bezenkedtek ellene a cégek, mert egy újabb adónak tekintették, és akkor a szövetségünk is részt vett abban az egyeztetésben, amelyben végülis egy olyan fajta kompromisszum született, hogy jó, azért ez nem adó, alapvetően három ok miatt, egyrészt mert csak az innováció céljaira használható föl, másrészt mert alapszerűen kezelik, ami pénzügyi szempontból nagyon lényeges különbség, különösen a maradványkezelés szempontjából, végül pedig talán a legfontosabb, ez a duplázás, ez az állami hozzájárulás.
Igen.
És hogyha ez megszűnt volna, akkor egyfajta, azt gondolom, hogy informális, tehát nem volt semmiféle szerződés, vagy nem tudom, micsoda mögötte, de egyfajta informális megállapodásnak a felrúgását jelentette volna. Amit talán fontos megjegyezni az az, hogy ezt a 20 milliárd forintot azt abból a szempontból érdemes szemügyre venni, hogy persze, hogyha azt mondjuk, hogy a magyar teljes, a nemzeti K+F ráfordítás az 201 néhány milliárd forint, akkor ez az összeg nem tűnik olyan borzasztóan nagynak.
Ez a tizede gyakorlatilag, igen.
Igen, igen ám, csak hogy abból a 200 valahány milliárdból a nagy rész, az le van kötve, mert ebben benne van minden, ebben benne vannak az egyetemek, benne van az egyetemek tudományos normatívája, az akadémia költségvetése, meg egy sereg más dolog, ami nem lehet változtatni. Ha viszont úgy nézzük, hogy mik azok a szabad források, amelyekkel pályázatokat lehet támogatni, és új projekteket indítani, akkor ez ahhoz képest sokkal nagy összeg lett volna. A tekintetben ez már lényegében például annyit jelentett volna, hogy az innovációs alap terhére mondjuk a 2010-es évben nem lehetett volna kiírni új pályázatot. Na ez óriási baj, mert ez biztos, hogy megindult innovációs folyamatokat megszakított volna, illetve jövőben nem indultak volna el projektek, és világosan kell látni, az innováció abban bizony elég hamar, az új ötletnek elég hamar lejár a szabatossága. És nem lehet azt mondani, hogy emberek mostan nincsen pénz, mondjuk az útépítést, de lehet mondani, hogy jó, hát akkor most nem építjük tovább az utat, hanem majd két év múlva. Két év múlva azt az ötletet, ami ma még újdonság, már nem lehet támogatni, mert két év múlva az már nem újdonság, a konkurencia megelőzött bennünket.
Igazából itt egyetlen indok volt az, hogy takarékoskodni kell, nem lehet esetleg az, hogy éppen az uniós pályázatok miatt gondolta úgy az állam, hogy inkább abba fizeti be az önrészt, mert hogy hát csúnya szóval élve abból több jöhet vissza, Kuti úr, hogy látja?
Szerintem ez egy rosszul értelmezett takarékoskodás volt, tehát mikor abszolút csak pénzügyi vagy pénzügyi technikai szemlélete gondolkozunk, akkor mindig azt kell nézni, hogy hol van idézőjelben itt a fölösleges pénz, ezt el lehet venni. Ide fizetnek a vállalkozások, akkor az állam miért adjon, holott nem, hogy csökkenteni kellett volna ezt az összeget, hanem növelni kellett volna ezt az összeget, hiszen ilyen helyzetben van egy ország, pontosan befektetni kell, és az innovációkkal kell befektetni, hogy húzzuk ki magunkat a gödörből, és hát minél jobban erősödjön a gazdaság.
Úgyhogy. Én azt gondolom, hogy ha megengedik ezt hozzátenni, azt egy teljesen értésben az, amit Tuti úr mond, hogy kitapintható az. Két-három nappal ezelőtt jelentette be például Sárközi elnök, hogy Franciaországon az innovációt és az oktatást fogják támogatni azon az áron, hogy nevelik az ország eladósodását, mert azt mondta, hogy az az eladósodás, ami erre fordítódik, az jó eladósodás. Úgyhogy ez ráadásul nem csak önmagában igaz, hanem tökéletesen ellentmond a pillanatnyi nemzetközi hozzáállásnak is.
Ezt a fajta gondolkozást kellene már a magyar politikusoknak is megtanulni, hiszen számtalan példa van, akár Finnország, vagy a skandináv államok, akár a kelet-ázsiai államok, de akár az erős nagy gazdaságok is, hogy igenis azzal erősítették magukat, hogy befektettek az innovációba, azzal takarékoskodtak, hogy ide pénzt adtak ki, és ebből hosszú távon, középtávon megjött a valós eredmény. Sárközi elnök is így gondolkozott, nekünk is így kéne.
Tehát úgy látják, hogy ma már inkább ez a vonal az, ami felerősödőben van egész Európában. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország, aki ezt nem akarja belátni?
Ez nagyjából így látszik egyébként, mert hogy valóban az EU-ban is elvárják azt, lényegében elvárják azt most az országoktól, hogy a recesszió elleni programokban ez az elem, ez megjelenjen, és ez ez Németországtól, ahogy mondtuk, Franciaországig, de hát áprilisban Obama elnök április 27-én bejelentette azt, hogy a kutatásfejlesztés támogatására szolgáló legfontosabb alapoknak a költségvetését megduplázza. Ezt a bejelentést azzal kezdte, hogy mondják jó páran manapság, hogy recesszió idején a kutatásfejlesztést támogatni luxus. Én alapvetően nem értek ezzel egyet, és ezek után jelentette be azt, amit mondott. Tehát ez ma a fejlett országokban a közhangulat.
Hát a világon, ahol normálisan gondolkoznak, ott mindenütt ez megy, hogy befektetnek az innovációba, befektetnek a kutatásba, befektetnek a fejlesztésbe. A korábbi tapasztalatok is ezt igazolják. Azok az országok, amelyek ki akarnak kerülni egy gödörbe, csatlakozni akarnak a fejlett világhoz, mindezt teszik.
Egy perc türelmet szeretnék önöktől is és a hallgatóktól is kérni, utána azonnal folytatjuk.
Klubrádió, a társaskodó. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Interjúk nem hétköznapi módon. Minden szerdán este 9-től. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést, az innovációról beszélgettünk az elmúlt negyed órában, és tesszük ezt most is. Vendégem a telefonnál Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, valamint Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke, akikkel arról beszélgettünk eddig, hogy nagyon nagy hibát követel ez az ország, aki úgy gondolkozik, hogy az innovációra nem kell pénzt adni. Itt külföldi példák, akár a francia példa, de akár mehetünk a tengeren túlra is elhangzott, hogy most inkább a válságból való kilábalásra azt úgy gondolják országok vezetői, hogy az előre menekülés megoldása az csak és kizárólag az innováció lehet. Hogy a hallgatók is tisztában legyenek az innováció fontos, azért mondják el azt, hogy hogyan segítheti az innováció közvetlenül a válságból való kimenekülést és a gazdasági fejlődést, vagy például melyek azok a fontos dolgok, amik már eddig megvalósultak, és ezt mind a kettőjüktől kérdezem.
Nyilván az Innovációs Szövetség szemszögéből tekintek a dolgokra. A szövetségünk számára az innováció definíciójába beletartozik az, hogy csak megvalósult újdonságról van szó, vagy tekintünk innovációnak, amelyik már kimutatható közvetett gazdasági haszonnal jár. Most, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon vannak-e olyan vállalatok, amelyek az utóbbi néhány évben ilyenfajta innovációs projekteket, vagy innováción alapuló projekteket végrehajtottak, akkor akár kicsit, akár nem bizony vannak. Magyarországon nagyon szép sikertörténetek vannak. Az egy más kérdés, hogy évek óta próbálunk ilyen vállalatokat jó értelemben reklámozni, nekem nem nagyon sikerült még eddig a médiába elhelyezni ezeket a vállalatainkat. Csak olyan példákat név nélkül mondok, van Magyarországon, ha például ma valaki a világon bárhol azt gondolja, hogy kell neki egy olyan nukleáris kamera, amivel kisállatokban, gyógyszerkísértekben a hatás mechanizmust, a felszívódást tud nyomon követni. Ezt a világon egyetlen cég tud előállítani, aki fel akarja hívni ezt a céget, annak egy budapesti telefonszámot kell választania. De van olyan vállalat Magyarországon, amelyik egy nagyon a félvezető iparágban most a recesszió előtt hozott egy jó döntést, akkor, amikor elkezdett összeomlani a félvezető iparág, akkor ez a cég éppen föllendülőben volt, olyannyira, hogy a korábbi két nagy külföldi konkurensét megvásárolta. Ha valaki nekem azt mondja pár évvel ezelőtt, mondjuk 3 évvel ezelőtt, hogy ez a magyar cég, ez megvásárolja azt a céget, amelyik nálánál 3-szor nagyobb, akkor azt gondoltam, hogy az illető az nem egészen jól látja a dolgot. Tehát vannak ilyen történetek, és az utóbbi, ezt pontosan azért mondtam, mert a recesszió során ilyen dolgok történnek. Aki jól mozog, aki jól csinálja, és pont akkor van nyerő helyzetben, akkor van új fejlesztése, akkor tud indulni egy projekttel, amikor a többiek kezdenek tönkre menni, többszörös előnyhöz tud jutni. És bizony Magyarországon is vannak megvalósult gazdasági eredménnyel járó innovációs projektek, vannak olyan magyar kis- és középvállalkozások, amelyek ilyen szempontból egészen jók, az egy más kérdés, hogy jóval több kellene belőlük.
Én mondjuk a kutatás oldaláról nézem a dolgokat, de maximálisan egyetértek azzal, hogy az egésznek akkora értelme, hogyha végigmegy, tehát valahol a termékig elmegy a dolog, és az a kutatóknak is ez az igényük, hogy ők valamit csinálnak, akkor lássák az eredményét, a hasznát, lássák azt, hogy hatályosul.
Ez nyilvánvaló. Na,
most
ez
abszolút nyilvánvaló, hogy most ha csinálunk, és vannak különböző szakterületeken, vannak nagyon jó szakemberek, nagyon jó kutatóink, még azt mondom, hogy lehetőségek is vannak. Nagyon sokszor az a egyetlen pont hiányzik, és korábban ez volt a problémát, ezért is került sor annak idején az innovációs alapnak a létrehozására, amikor a kutatástól valahol a termékig eljut, tehát a kísérleti fejlesztés folyamata azt sántított. Az előbb elhangzott példák, meg más példák is bizonyítják, hogy erre szükség van. Tehát nem elég az, hogy valamit az alapoknál nagyon jól megcsinálnak, aztán valaki majd lefelőzi a hasznot, hanem igenis ezt országon belül kell tartani, országon belül kell megteremteni a feltételét, hogy magyar vállalkozások, magyar vállalatok hasznosítassák a magyar kutatóknak a munkát, meg másoknak is a munkáját, de a magyar kutatásnak a munkáját, ez egyben erősíteni ezt a vonalat. Ugyanakkor viszont az államnak is meg kellene tanulni, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel, megtanuljon kérdezni, megtanulja kihasználni, használni ezt a rendszert, mert ez is része valahol az innovációnak, és ekkor lenne a teljes a kör, és ha ez működne, akkor bizony már nem csak, hogy haszon jönne, hanem ekkor már megtakarítani is lehetne, mert olyan fölösleges kiadásoktól szabadulnak meg, amit már könnyen ki tudunk gazdagodni.
Hogyha a válság szempontjából nézzük, az innováció, illetve akkor maradjunk az ön előbbi példánál, tehát a kutatás és a megvalósult, mondjuk úgy termék között eltelt idő, az nem túl hosszú-e ahhoz, hogy a válságból kivezető utat lekésse?
Bizonyos iparágokban igen, de ezek ugyanakkor nem jelent semmit, azért kell csinálni. A dolog akkor működik hatásosan, hogyha folyamatosan történik az innováció. És természetesen arról van szó, hogy a válságból való kilábalás, különösen mondjuk a válság után következő, a recesszió után mindig bekövetkező fellendülés. Na most vitam, hogy mikor fog bekövetkezni. De mondjuk azt, hogy abban azért elég biztosak lehetünk, hogy mondjuk 3 év múlva elég komoly fellendülésbe fog indulni. Na most 3 év múlva elég komoly beinduló fellendülést akkor tudjuk kihasználni, hogyha már valakinek ott van, megy a projekt, már csinálja valaki. És pont arról van szó, hogy amikor most kivonunk a rendszerből pénzt, akkor nem 3 év múlva, hanem 5 év múlva, és ott leszünk, és nézzük egymást, hogy hogyan fogunk itten tudni abból az előnyből részesülni, ami óvatatlanul be fog következni. A Magyarország azon az úton jár, ezt én akkor is mondtam egyébként, amikor még nem mindenki értett velem egyet, azt tudni illik, hogy a környékbeli országok az utóbbi időben a gazdaságban jobban produkáltak, mint mi. És még januárban is sokaknak az volt a véleménye, hogy mondjuk a környékbeli ország Szlovákia megúszta a recessziót. Én is akkor azt mondtam, hogy én szerintem nem. Most tulajdonképpen Magyarország, ha úgy tetszik, kap egy történelmi esélyt, mert mindenkit körülbelül hasonló módon le fog taglózni a válság. Újraindulunk. A kérdés csak az, hogy amikor újraindulunk, akkor Magyarország visszaáll-e arra az 1,5%-os éppen hogy csak létező gazdasági fejlődésre, és mondjuk Szlovákia visszaáll a recessziót megelőző 5-6-ra, vagy pedig összehasonlító módon fejlődünk. Ha ezt elrontjuk még egyszer, akkor egy második történelmi esélyt játszunk el.
És akkor még nem beszéltünk valamiről a kutatóinkról, akik ugye világhírűek, hogy, és a nagyon magas kvalitású szakemberekről, hogy itthon maradjanak, arra is ugye nagyon nagy gondot kellene fordítani. A kutatásfejlesztés hozzájárulhat-e az innovációra fordított összegek ahhoz, hogy ők valójában itthon maradjanak, és nekünk találjanak ki, vagy nekünk fejlesztenek?
Az előbbi ezt csak annyit tennék hozzá, hogy a leghosszabb idő és rövidebb annál, mintha nem csinálunk semmit. És pontosan ez a lényege a kutatásnak is. A kutató, hogyha megvannak a feltételek, hogy ő kutathat, megvan a lehetősége, hogy kutasson, látja a célt, hogy kutasson, látja az értelmét, hogy kutasson,
akkor itt marad
és dolgozik. Hogyha ezt a lehetőséget, és ez a lényeg, ez úgy látja, hogy erre máshol van lehetőség, akkor oda fog menni. És ez, hogy lehetőséget lásson, az ötleteit megvalósítsa, kutathasson, kísérletezhessen, hogy csapatba dolgozhasson, hogy érdeklődnek az iránt, amit csinálna, egyis lássa a terméket. Ez sokkal nagyobb vonzerő sok minden másnál. Ezt föl kell ismerni, használni kell, meg kell teremteni a feltételeket. Szóval ahelyett, hogy azon gondolkoznánk, hogy hogy csökkentjük a kutatóintézetek számát, hogy hogy daráljuk le az intézetek, hogy hogy próbáljuk visszaszorítani egyetemeknél, kutatóintézeteknél a létszámot. A feltételeket kellene megteremteni, hogy ilyen szinten kutassanak, és megteremteni a feltételeket az együttműködésre. Tehát, hogy a folyamat végig tudjon menni.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, illetve én úgy vezettem föl ezt a beszélgetést, hogy azt mondtam, hogy az uniós átlagtól nagyon-nagyon messze vagyunk. Már a tekintetben, hogy a kutatásra a GDP-nek mekkora hányadát fordítjuk. Ugye az uniós átlag az a GDP 1,9%-a. Mi nagyon messze vagyunk ettől, de mikor érjük el önök szerint ezt, és egyáltalán látják-e már az alagút végét, a tervezett 3%-ot?
Hát ezzel kapcsolatban én enyhén szóval szkeptikus vagyok. Azért is egyébként, mert nagyon sok tervet, stratégiát láttam, ahol megfordították az okot, okozatot. Tudnélik, az egy dolog, hogy van valamekkora költés. Na de hogyan lehet elképzelni azt, hogy a költés megnövekszik akkor, amikor nincsenek meg az emberek? Az innováció, pénz az önmagában nem csinál innovációt. És valamiért még el kiszoktuk szakítani a kontextusából ezt a történetet, és nem azt mondjuk, nem úgy készül egy magyar stratégia, hogy ennyivel fogjuk megnövelni a kutatófejlesztői létszámot Magyarországon, ami aztán magával vonja az innovációs ráfordítások növekedését, hanem kitűzünk ilyen üres célokat, és azt mondjuk, hogy na, 5 év múlva 1,5% lesz az innovációs ráfordítás. De miért lenne 1,5%, hogyha nem nő közben a K+F-ben foglalkoztatottak létszáma? Világosan meg kellene végre érteni azt, hogy ha több pénzt akarok bevinni a rendszerbe, ha ott van X ember, azok körülbelül ilyen nagy számok átlagában egy évben valamennyi összeget tudnak felhasználni értelmesen. Az összeget megnövelem, akkor ezek ugyanazt az eredményt fogják produkálni nagyobb támogatás fejében. Ezt tudják, hogy hatékonyságrombás. Az embereket kellene az utánpótlást kinevelni, nem engedni elmenni az embereket, mert ha ezek bekövetkeznek, akkor nem fog növekedni, nagyon csodálkozni fogunk, hogyha most hagyjuk szétszéledni a magyar kutatófejlesztőket. Akkor egy-két év múlva nagyon csodálkozni fogunk, én nem fogok csodálkozni, mert azt mondta, hogy bekövetkezett, amit mondtam, ugyanis csökkenni fog a K+F ráfordítás.
Hát sajnos jobbakat én sem tudok mondani, mert nagyon hasonló a véleményem, tehát én nagyon látom, hogy szervezetünknek még hosszú ideig feladata lesz, hogy azért harcoljon, hogy Magyarországon a kutatásfejlesztés innováció megfelelő legyen, a benn dolgozók azok megfelelő körülmények közt dolgozzanak, hogy ne csökkenjen, hanem növekedjen a létszám. Pontosan erről van szó. Meg kell teremteni a feltételeket azért, hogy legyenek, akik csinálják, és ténylegesen annyi ember foglalkoztatni, amennyi erre szükséges. Tehát egyetértek azzal, hogy önmagában az, hogy most pénz, vagy számokat mondok, hogy ennyivel növelem, vagy annyival növelem, nem tudom, hogy mit az, az nem mond semmit, az még nem tesz semmit. Tehát kellenek kutatók, kellenek kísérletezők, kellenek, akik dolgoznak, és hát én azt is el tudom képzelni, mert elképzelhetetlen, hogy nem el fognak vándorolni Magyarországról kutatók jobb feltételekért, hanem ide fognak jönni azért, hogy a magyar kutatóintézetekben élhessék ki azt, amit másot nem tudnak, vagy másot nehezebben tudnak. Ez természetesen a nagyon távoli jövő.
Épp ezt akartam, hogy sajnos ettől ma még azért nagyon távol azért vagyunk.
De nem lehetetlen.
De nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak, sajnos az időnk véges. Az elmúlt fél órában a kutatásfejlesztésről, az innovációról beszélgettünk Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével, és Kuti Lászlóval, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnökével. Még egyszer köszönöm, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel a mai műsorunk véget ért. A műsorban elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. Legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallhatják az újabb szolidaritás.hu adását. A szerkesztő Sós Éva és munkatársaim Bán Szilvia, Rózsa Hegyi Gábor és Bence József nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács